Ma délelőtt Ézsaiás könyvéből olvasom az útmutatónkban erre a hétre kijelölt igét, Ézsaiás könyvének 42. fejezetéből a 3. vers álljon előttünk, így ha fennállva hallgassuk meg így ezt az igét, tehát Ézsaiás könyvének 42. fejezetének a 3. verse így hangzik. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Eddig olvasom az igét. Majd szeretnék még erről az igéről beszélni, és világossá tenni, hogy mi is az, ami miatt a Szentíró elénk állítja ezeket a gondolatokat, de engedtessék meg, hogy egy kicsit visszamenjek az igehirdetés kezdetén arra a gondolatra, amit felolvastunk a imádságunk előtt, Jézus szavait, aki arról beszél, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Tehát arról ismeri meg ez a világ, arról ismer meg mindenki, vagy ismeri meg Isten gyermekeit, hogy egymást szeretitek. Miről is ismeri meg a világ azt, hogy hozzátartozunk? Sokféle dolgot gondolunk, hogy miről is ismertetik meg a hívő ember, miről is ismertetik meg a keresztény közösség. Emlékszem arra, amikor megtértem és elkezdtem járni a gyülekezetbe, akkor sokszor tüntetőlegesen kezembe vettem a Bibliát, és úgy jöttem el a gyülekezetbe, fogtam a hatalmas könyvet, mellette a dicséreteket, és jöttem a gyülekezetbe, hogy mindenki lássa, hogy én hova megyek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megvallja ilyen módon is az ő hitét. De aztán rá kellett jönnöm, hogy nem ebben áll az Isten országa. Nem abban áll az Isten országa, és nem azt jelenti, hogy arról ismeri fel a világ, hogy én az Úr Jézus tanítványa vagyok, hogy ilyen módon gyülekezetbe járok, de nem is abból látszik meg, hogy hogyan tudok szépen imádkozni, sőt nem is az, hogy mennyit és milyen módon olvasom a Bibliát, mert ezt sokféle módon lehet, és sokan teszik is. Egyszer olvastam egy újságban nagyon régen, amikor még egyszer megrendeltem a Kelet-Magyarországot, évekkel ezelőtt volt, nagyon sok évvel ezelőtt volt, és hát egyszer találkoztam benne egy cikkkel, hogy volt egy bibliai ismereti verseny, ahol több iskola szerepelt, és aztán valaki megnyerte, egyik fiatal, és megkérdezték tőle, hogy hát hogy jutott el ilyen ismeretre, és azt mondta, hogy jó, engem nagyon érdekelnek a régi dolgok. És én ezért kezdtem a Bibliát olvasni, és megismertem ezeket a történeteket, de amikor megkérdezték tőle, hogy de hát jár-e templomba? Azt mondja, hogy ó, én nem járok. Én igazából nem hiszek, de megtanultam. És érdekelnek ezek a dolgok. És arra gondoltam akkor, amikor ezeket olvastam, mondom, nagyon sok-sok évvel, talán a 90-es években volt még ez, és akkor azon gondolkodtam el, hogy de hát akkor miből is ismerhetik fel a világ, az ember, hogy valaki Krisztushoz tartozik, hogy keresztény ember. Ha lehet Bibliát olvasni hit nélkül, ha lehet imádkozni anélkül a hit nélkül, amiről a Szentírás beszél, ha indulatok a gyülekezetbe úgy, hogy a hónom alatt van nagyon teátrálisan a Biblia, az énekeskönyv, és talán beülhetek az első padba, és énekelhetek telt hangon, kitátott szájjal, lelkesen énekeket. Hát miből is áll az, hogy én Isten országához tartozom? És arról beszél az Úr Jézus, hogy arról ismeri meg a világ, hogy mi őhozzá tartozunk, hogy egymást szeretjük. Hogy egységben tudunk lenni egymással. Én azt hiszem, hogy talán a legnehezebb dolog a világon az, hogy egységben legyünk. Megtapasztaljuk azt, hogy sokszor a családban sem tudunk egységben lenni. Megtapasztaljuk azt, hogy sokszor sok kicsi emberi közösség sem tud egy akaraton lenni. Hát mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy a keresztény embert, a keresztény közösséget, a testvéri közösséget pedig az teszi nyilvánvalóvá az emberek előtt, ha ilyen egységben tudnak lenni, ha tudnak szeretni. Mindig keresem a Szentírásban azokat a közösségeket, akik példák lehetnek előttünk, és sokszor jut eszembe az a két kis közösség, amit talán még nem is szoktunk keresztény közösségnek tartani, és azt gondoljuk, hogy hát ez még nem az a közösség, amiről később majd a Cselekedetek könyve beszél, vagy akár az evangéliumok, a tanítványoknak a közösségéről. Két kis közösség, akik tulajdonképpen csak a karácsonyi történetben vannak benne. Két kis közösség, aki közösen elindulnak egy úton, és az ő bizonyságtételükre mégis hallgatnak. Ugye az egyik a napkeleti bölcseknek a kis közössége, a másik pedig a pásztorok közössége, akiknek megjelent az angyali szózat, az angyali seregek sokasága, és amikor meghallották ezt a hangot, elindultak. És mind a két közösségnél arról olvasunk, hogy ami őket elindította, az a közös felismerés és a közös hit. És mindegyik bizonyságot tett arról, amit átélt, amit meglátott. Azt a hitüknek, azt a tárgyáról, arról a tárgyáról, akiben hittek, és aki által megtapasztalták, hogy Isten ígéretei igazak. Tehát két kis közösség, aki nem mondható még keresztény közösségnek, de mégis azt látjuk, hogy egy akarattal tudtak elindulni egy úton. És mondhatjuk azt, hogy egymást ilyen módon szerették. És arról olvasunk itt a Szentírásban, arról számol be János apostol, hogy az Úr Jézus azért imádkozik a főpapi imádságában is, majd később is, itt is arról azért imádkozik, hogy ilyen közösség legyen az Isten népe életében. Hogy erről ismerje fel a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy ezt a közösséget meg tudjuk élni. Hogy ebben a közösségben egymást tudjuk szeretni. És vajon ilyen a mi közösségünk? Hogy ilyen-e ez a közösség? Ilyenek tudunk-e lenni? Egyszer olvastam egy kis történetet, amit talán már többen ismernek, de azért szeretem ezeket a történeteket újra és újra elővenni, és amikor újra olvasom, vagy eszembe jut, akkor mindig felfedezem ezeket a történeteket, amikor ez a történet arról szól, hogy valamikor a század elején történt ez, egy prédikátor hallott egy gyülekezetről egy kis bánya faluban, hogy ott milyen élet folyik, hogy ott emberek megtértek, és föl akarta keresni ezt a gyülekezetet, de hát ugye, mint ahogy ezek a bánya városok, vagy bánya falvak voltak, egyforma házakkal, egymás mellett is kereste azt, hogy hát hol is találja meg ezeket a testvéreket, hol találja meg ezt a kis közösséget, melyik házba szoktak összegyűlni, és amikor megérkezett, akkor hát egy kicsit tanástalan volt, hogy hát hova is menjen, kit is keressen. És ahogy ott tanástalanul jött-ment, az egyik udvaron játszó gyerekek megkérdezték, hogy a bácsi kit keres? És akkor, hát ő nem tudott mit mondani, csak azt mondta, hogy én az Úr Jézus keresem. És akkor ez a kisfiú egyszer csak úgy felcsillant szemmel mondta, ja, ő nem itt lakik, hanem öt házzal arrébb. Oda tessék menni. És arra gondoltam ezen a kis történeten keresztül, hogy milyen szép bizonsága ez a kicsi gyermeknek, hogy elmondhatta azt, hogy azok az emberek, akik valóban Krisztust követik, azok láthatóak az emberek előtt. Jaj, azt tudom, hát ő öt házzal arrébb lakik. Igen, ott szoktak összejönni, ott van az a család, aki az életét oda szánta az Úrnak. És a prédikátor nagy örömmel konstatálta magában azt, hogy igenis, nem csak hallott erről a kis közösségről, hanem ez a közösség valóban létezik, ez valóban élő közösség. Milyen jó, amikor itt tudnak egy közösségről, Isten gyermekeiről bizonyságot tenni. Ez a gyerek arról tett bizonyságot, hogy hogyan képes Isten kimunkálni emberek szívében, nem csak a hitet, hanem azt a közösséget is, amely a hívők egymás közötti egységén alapul, ahol tudják egymást szeretni. Arról olvastunk, és ezért mondtam azt, hogy majd visszatérek még az alapgondolatunkra. Arról olvastunk ma Ézsaiás könyve alapján az Úr Jézusról, a Messiásról szóló jövendőlésben, hogy a Messiás, aki el fog jönni, a megváltó, aki el fog jönni, erről fogjátok megismerni, hogy a megrepett nádat nem tör össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. És itt nem csak arról szól ez a prófétai szó, hogy milyen lesz a Messiás. Persze egy nagyon fontos dolog azt látni, Istennek ezt az ígéretét, hogy milyen is az a megváltó, aki jönni fog, aki nem elítél, aki nem a hibákat keresi bennünk, aki nem azzal törődik, hogy hol találhatja meg azokat a gyengeségeinket, amelyek vannak és amely, mondhatjuk, hogy csőstől jelen vannak az életünkben, hanem azt keresi, hogy hogyan gyógyíthat meg bennünket. Nem az erőtlenségeinket keresi, és sokszor be kell vallani, hogy mi, amikor a másik emberrel való kapcsolatunkat keresgéljük, hogy hogyan is tudunk egymáshoz viszonyulni, akkor méregetjük egymást. Méregetjük, hogy mi a gyengesége, mi az erőtlensége, és talán még bennünk sokszor ki is alakul az a gondolat, hogy hol tudjuk a másikat legyőzni. Az Úr Jézus nem legyőzni akar bennünket, nem összetörni, hanem azt keresi, hogy hogyan lehet a segítségünkre. De nem csak azért állítja elénk Isten igéje a messiási tulajdonságot, hogy lássuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hanem példát ad nekünk. Az Úr Jézus maga is arról beszél, hogy kövessük őt, és azok, akik szeretik őt, akik hallják az ő hangját, azok követik őt, azok hasonlóvá akarnak válni ő hozzá. Tehát miről beszél a mai ige? Hogy miből látszik meg az, hogy mi egymást szeretjük. Az, hogy mi is hasonlóvá válunk ő hozzá. De mindig föl kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy az én életem ilyen legyen? Hogyan lehetséges az, hogy még véletlenül se legyenek hátsó szándékaim a másik emberrel kapcsolatban? Hogy akkor is, hogyha első látásra nem a legszimpatikusabb valaki, vagy nem látom benne azt, amit én tudnék szeretni, de mégis, ugyanúgy, mint az Úr Jézus, elfogadóvá váljak. És az legyen a szándékom, hogy hogyan tudom őt segíteni, hogyan tudok rajta segíteni, hogyan tudom őt szeretni, és hogyan tudok vele közösséget kialakítani. Hogyan lehetséges ez? Mert olyan könnyű tanácsokat adni, olyan könnyű elmondani, hogy milyen életet kell élni egy keresztény embernek. Olvassuk a Szentírásban, de mindig ott van bennünk az a gondolat és az a kérdés, de hogyan válok ilyenné? Hogyan történhet ez meg az életemben? És az Úr Jézus erre is megadja a választ. Azt mondja a tanítványoknak, hogy ő elmegy erről a világról, de nem hagy bennünket árvákul, hanem elküldi az ő szent lelkét, aki mindenre megtanít bennünket, és aki képes kimunkálni ezt az egységet az ő tanítványai életében. Aki képes felépíteni azt az egyházat, amit mi emberi akaratból, emberi indulatból képtelenek vagyunk. És az ő szent lelke, akit elküld, az, aki adja azokat a szükséges ajándékokat, amely által ez a közösség kialakulhat. Igen, mindenkinek adja az ajándékait. Hogy milyen ajándékot kapunk, és hogy mennyi ajándékot kapunk, az már rajtunk múlik. Olyan szívesen szokta a hívő ember egy kicsit magáról lerázni a felelősséget, amikor azt mondja, hogy de hát nekem nincsenek ajándékaim. Isten engem nem halmozott el ajándékokkal, igazából nem is látom azt, hogy mi lenne a feladatom. Nagyon sok tétlen keresztény ember él ebben a világban, mert nem látja meg azt, hogy Isten neki is adott ajándékokat. És fel akarom menteni magamat, hát mit tehetek én? Igen, Isten osztja az ő ajándékait. És mi szerint adja? Aszerint adja, hogy mennyire vagyok engedelmes, és milyen hittel várom azt, hogy Isten engem is felhasználjon. Hogy én is azok közé, az emberek közé tartozzak, akik Jézushoz hasonlóan azt keresi, hogy hogyan tudja a pislogó gyertyabelet végre lángra lobbantani, és hogy tudja azt az megtört, megrepett nádat valahogy meggyógyítani. Tehát, ha ott van a szívünkben a vágy arra, hogy szolgáljunk a mi fele barátainknak, akkor Isten adja ezt. Testvérek, én bevallom őszintén, hogy én életemben soha nem készültem arra, hogy ige hirdető legyek. Akkor sem, amikor megtértem, én mindig azt gondoltam, hogy majd egy egyszerű hívő ember leszek, aki majd mindig ott ül a gyülekezetben leghátul, és hallgatom az igét, és majd ebből épülni fogok. És soha nem gondoltam azt, hogy engem Isten szószékre fog állítani, és hát bevallom őszintén, hogy mai napig is azt látom, hogy én erre alkalmatlan vagyok. De mindig azt mondta Tibor bácsi nekem, hogy nem azt kell nézni, hogy mire vagyunk alkalmasak vagy alkalmatlanok, hanem tegyük azt, amit Isten tőlünk vár. Majd ha valaki jobbat fog állítani Isten helyettünk, akkor álljunk félre. De addig, amíg nekünk kell valamit megtenni, addig tegyük meg. És onnan kezdődött az én, mondhatjuk, prédikátori szolgálatom, hogy vasárnap délutánonként, amikor vagy Újfehértóra, vagy más helyre ment Tibor bácsi szolgálni, akkor ugye Iklódi Laci testvéremmel, fiatal emberekként semmi dolgunk nem volt vasárnap délután, és mindig azt megkérdezte, hogy nem akarjuk-e elkísérni. És hát, ugye mondhatjuk, hogy jobb dolgunk nem volt, hát menjünk el. Egyébként is jó igét hallgatni, és akkor döbbentünk le először, amikor a kocsiban megkérdezte tőlünk Tibor bácsi, hogy nem akartok-e egy-két szót szólni a gyülekezetnek? Csak egy igét. És hát akkor úgy éreztük, mint akit leöntenek forró vízzel, hogy mi az, hogy mi? Hát mi nem akarunk beszélni, mi azért megyünk, hogy hallgassuk az igét. De hát akkor nem tudtunk mit tenni, nem tudtuk azt mondani Tibor bácsinak, hogy jó, nem, mi nem akarunk, ugye erre nem volt módunk sem, hanem olyan egyértelmű volt a felkérés, hogy erre nem lehetett nemet mondani. És akkor lázasan elkezdtük ott a Bibliánkat lapozgatni a kocsi hátsó ülésén, hogy mit is tudunk mondani. Hát így kezdődött. De ma is vannak olyan álmaim éjszakánként, amikor előttem van az a kép, még Tibor bácsival kapcsolatban, hogy Tibor bácsi felszólít, hogy akkor most álljak fel a szószékre, és prédikáljak is. És az a rémálmom van, hogy nem találok semmit a Bibliában. Egyszerűen egy igét nem találok, egy igét nem tudok felolvasni, egy évtizedláb gondolatom nincs, és ilyen álmok még mai napig is előjönnek, pedig hát már néhány évet eltöltöttem ebben a szolgálatban. Tehát, hogy mi alapján dönti el Isten, hogy ki milyen szolgálatba áll? Vagy egyáltalán van-e feladatom? És én mindig azt érzem, azt látom az igéből, hogy attól függ, hogy én mennyire engedem, hogy ő használjon engem. Hogy Isten tud-e használni, az attól függ, hogy én mennyire vagyok engedelmes, mennyire tudom odaszánni az én életem. Tehát amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy mindannyiunknak ajándékokat oszt, akkor az én ajándékom és annak az ajándéknak a felhasználása attól függ, hogy mennyire vagyok engedelmes neki. És a gyülekezetet, a testvéri közösséget az nem a szabályok tartják össze, nem az Isten tiszteleti rend tartja össze, hanem a léleknek az az ereje, amivel képesek vagyunk egymást szeretni. És csak annyira van jelen az Isten szeretete egy gyülekezet életében, amennyire a tagok engedik, hogy az Isten szeretete átjárja az ő életüket. És ezért fontos, hogy lássuk ezt az életünkben. Lássuk a hétköznapjainkban, hogy Isten ajándékokat adott nekünk. És honnan tudjuk mi ezt? Emlékezzünk csak Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, amikor elmondja azt, hogy honnan is látszik az, hogy Isten lelke bennünk van. És azt mondja, hogy a léleknek a gyümölcse pedig ebből látható meg. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, mértékletesség, engedelmesség. Ezek azok a jegyek, amin keresztül mi megláthatjuk azt, hogy Isten milyen módon, vagy mennyire van jelen a hétköznapunkban. És Pál azt mondja, hogy ezek az ajándékok, vagy ez az ajándék, amelynek a jelei ilyen módon vannak jelen a mi életünkben, ezek arra adatnak, hogy ezzel szolgáljunk. Haszonra adatik. Ugye emlékezzük csak a korintusi levélben, amikor beszél a lelki ajándékokról, és azt mondja, hogy ezek nem önmagukért vannak, nem azért, hogy lássuk, hogy nekünk az életünkben itt vannak jelen, hanem azért, hogy tudjuk átadni. Reggel az imaórán arról beszéltünk a 103. Zsoltár alapján, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről, és azt mondtuk, hogy azt az ajándékot, amit Istentől kaptunk, azt nekünk apró pénzre kell váltani, hogy átadjuk másoknak. Tehát, hogy amit kaptunk, azt tudjuk kicsiben odaadni valakinek, aki körülöttem van, él, aki vágyik erre. És az első gyülekezet ebben az értelemben is példa volt előttünk ott a Cselekedetek könyvében, amikor azt mondja az ige, hogy mindenük közös volt. És én el tudom mondani, hogy kit merem állítani, vagy merem állítani ott, hogy ez a normális dolog a testvéri közösségben, hogy mindenük köz, hogy igenis tudnak egyek lenni, és nincsen különbség. És nem akarjuk ezt a különbséget soha érzékeltetni a másik ember iránt. De vajon valóban ez az indulat van bennem? Nincsen különbség. Azt mondja az Úr, hogy a megrepett nádat nem törő össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tehát számára mindenki fontos. A legerőtlenebb, a leggyengébb, a legproblémás ember, mert ugye mondhatjuk azt, hogy az összetört, a mindig problémázó, nehézségben lévő ember az időnként teher. De az Úr számára nem teher. Ő neki a legfontosabb, a legerőtlenebb, a legelesettebb. És az Úr ezt akarja a szívünkre helyezni, hogy fontos ez. És az Ótestamentumban a papnak, a főpapnak, amikor bement a Szentek Szentjébe imádkozni, vagy amikor imádkozott, akkor az egyik kelléke volt, vagy az öltözekének egyik fontos darabja volt, az a mell, nem is tudom, hogy hívták, ez a mellre felszerelhető kis tábla, ami semmi más nem volt, mint 12 kő, és a 12 kőbe bele volt vésve Izrael 12 törzsének a neve. És amikor imádkozni ment, akkor ezt mindig fölvette. És azon gondolkodtam el, hogy ezt mindig megtette. Akkor is megtette, amikor az ország ketté szakadt. És ugye a két országrész külön élt. Sokszor egymás ellenségeivé váltak. Akkor is jelen volt, amikor fogságba kerültek, és tudjuk, hogy eltűnt a 10 nemzetség, és nem találtuk, és utána is mindig ott volt. Tehát, hogy mindvégig hordozta ezt a 12 nemzetséget imádságban. Vagy emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Illés próféta a ketté szakadt országban, ott a hegyen, ahol aztán Isten tüzet bocsátott az áldozatra, arról olvasunk az Isten ítélet a Kármelen, így van már ez a történet a Bibliában, hogy amikor elkészítette az oltárt, azt mondja az ige, hogy 12 követ vett és tett oda, és az volt az oltár. Vagyis ott is mind a 12 nemzetségről megemlékezett. Vagy amikor emlékezzünk, csak Jézus megírja a 7 gyülekezetnek szóló történetet, vagy a levelet, akkor azt látjuk, hogy mindegyik gyülekezetnél látja a hibákat, de mindig azért írja mindegyiknek ezt a levelet, mert szeretné őket meggyógyítani. Erőtlen gyülekezeteket, akiket az Úr ma is szeretne azzá tenni, amivé elképzelte, elgondolta, hogy testvéri közösségben a szeretetükkel tudjanak bizonyságot tenni arról a szeretetről, amit Jézustól, Jézus által, a mennyei atyától kaptunk. Tehát ez az a közösség, amire szeretné Isten felhívni a figyelmünket. Tehát, hogy fontos látni ezt, hogy arról ismeri meg a világ, hogy mi őhozzá tartozunk, hogy egymást szeretjük. Fontos a hívőknek ez az egysége. De ez csak úgy fog megvalósulni, ha először a mi életünket, az egyéni életünket fogjuk az Úr életéhez igazítani. Ha valóban odaszánjuk először önmagunkat. Amikor a korintusi gyülekezetnek ír Pál apostol a makedóniai gyülekezetekről, akik nagyon szegények voltak, és mégis azt kérték, hogy szeretnének részt venni az adakozásban a jeruzsálemi szegényeknek. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, hogy vegyetek róluk példát, hogy az ő szegénységük mégis gazdagságá változott, mert a legszegényebbek közé számoltattak a gyülekezetek közül, és mégis adni akartak, de nem ez a legfontosabb, hanem azt mondja, mert az először is az életüket, a szívüket adták oda az Úrnak. Tehát csak úgy tud valaki szeretni, csak úgy tud odaszállni valamit a másik embernek, még akkor is, hogy önmagától fogja ezt megvonni, hogyha először az saját életét adja oda az Úrnak. Amíg ezt nem tesszük meg, nem tudunk mit kezdeni a közösséggel. Addig nem tudunk mit kezdeni Jézusnak a szavaival, hogy egymást szeressétek. Amíg ez a szeretet közösség, ez az odaszállás nem történik meg az egyéni életünkbe, és miután ez megtörtént, akkor lesz valósággá az életünkben is az, hogy Isten népe közé tartozunk. A 133. Zsoltárban mondja a Zsoltáríró, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt vannak, mert oda küld áldást az Úr, és életet örökké. És úgy azon gondolkodtam, hogy vajon milyen az én közösségem? Milyen az én otthoni közösségem? Milyen az én gyülekezeti közösségem? Hogy valóban áldást küld az Úr, és életet, mert oda tudom szánni az életemet neki. Mert megtanultam az Úrtól, az ő lelke által, hogy mit is jelent, hogy a másik embert szeretem. Azt, hogy mindig azt keresem, hogy hogy tudok rajta segíteni, hogy tudom kiemelni őt, és nem a különbségeket keressük, hanem azt, hogy hogyan szolgálhatunk egymásnak. Jézus maga adott példát, amikor ott az utolsó vacsorán fogta a kendőt, magára terítette, és fogta a tálat, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát, és azt mondja, hogy ezt adtam nektek példaként, hogy ti is eképpen cselekedjetek. Igen, az Úr Jézus arról beszél, Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy azt jelenti, hogy mi őhozzá tartozunk, hogy egymást szeretjük. És ez pedig abból áll, hogy először életünket adjuk oda az Úrnak, hogy átformáljon, hogy megtisztítson, hogy önmagához hasonlóvá tegyen, és akkor fogunk tudni olyanokká válni, hogy a közösségnek hasznos tagjai legyünk. Akik, hogyha valaki megkérdezi az utcában, a városban, hogy hol is lakik az Úr Jézus, akkor azt tudja mondani, ja ott, mert ott jelen van Isten. Legyen olyan, ami egyéni életünk, hogy erről mások is bizonyságot tegyenek, legyen ilyen, ami családi életünk, és kérjük Istent, hogy legyen ilyen, ami gyülekezeti életünk is, hogy jelen legyen Isten, és ez mindenki számára látható legyen. És hogy ez megvalósuljon, ahhoz szánjuk oda a mi egész életünket az Istennek. Kérjük, hogy formáljon át bennünket, hogy ő lakozzon bennünk, és legyünk olyanok, mint ő. Kérjük Istent, hogy ilyen legyen a mi életünk is.